Kedves rádióhallgatóm! Mózes második könyve 27. fejezetében szó van az égő áldozati oltárról és annak edényeiről, a szent sátor udvaráról és a lámpához való olajról. Figyeld meg, hogy amint magának a szent sátornak a külső részére irányítjuk a figyelmünket, ott találjuk az udvart és a rézből készült bútordarabokat, a rézoltárt és a rézmosdót. Belül, ahogy emlékszünk rá, a bútordarabok aranyból voltak. Amint közelebb kerülünk Istenhez, egyre inkább Krisztus személyére helyeződik a hangsúly. Amint kifelé haladunk, Krisztus munkája kerül előtérbe. Készítes oltárt akácfából, 5 könyök hosszúra és 5 könyök szélesre. Nézet alakú legyen az oltár, a magassága pedig legyen 3 könyök. Készítes szarvakat a 4 sarkára, vele 1 darabból legyenek a szarvak, és vonj be rézzel. Készítes hozzá fazekakat a hamunak, lapátokat, hintő edényeket, villákat és szenes serpenyőket. Az egész fölszerelést rézből készítesd el. Mózes második könyve, 27. rész, 1., 2. és 3. vers. A külső udvarban a bútorzat rézből készült, ami a bűn ítéletét mutatja be. A bűn kérdését az udvarban kell rendezni, mielőtt az ember belépne a szent helyre. A szent helyen levő bútorzat aranyból készült, és ez láttatja az Istennel való közösséget és Isten imádatát. A szent helyen nincs bűn. A bűnt a külső udvaron kell rendezni. Az ember kívül áll. Hogyan közeledik Istenhez? Először egy helyettesítő áldozatnak meg kell halnia érte. Az ember elkerülheti az Istennel való találkozást, de ha találkozni akar Istennel, hogy meg ne halljon, akkor helyettesítőt kell keresnie. Valakinek meg kell halnia érte a rézoltáron. Olykor ezt az oltárt nevezik az Úr asztalának, és nevezik az égő áldozat oltárának is. Isten itt foglalkozik a bűnössel. Ez beszél Krisztus keresztjéről és arról a tényről, hogy ő ténylegesen meghalt az ember helyett. Pál apostol ezt írja az Efézusi levél 5. részének 2. versében. És éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk, áldozati ajándékul, az Istennek kedves illatként. Krisztus volt a mi égő áldozatunk. Az oltárt ember készítette, de a minta a mennyből származott. A kereszt volt Isten kiválasztott áldozati oltára. Az Úr Jézus Krisztus Isten elrendelt tanácsából és előre tudásából került a keresztre, hogy meghaljon. Ezért Krisztus több, mint csupán jó ember. Ő jó volt, és ő lett az a bárány, aki megöletett a világ alapjának felvettetése előtt. Nem lehet másként Istenhez közeledni, csak a rézoltár útján. Ott az áldozatot be kell mutatni, és ki kell nyilvánítani, hogy az a bűnös helyettesítője. János evangéliuma 1. részének 29. verse ezt mondja. Másnap János látta Jézust, amint jön felé, és így szólt. Íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. János apostol Krisztusról úgy beszél, mint aki helyettesítőnk lett a rézoltáron. A kereszt vált e rézoltárrá az utolsó 3 óra alatt, amikor sötétség szállt le, és Krisztus fizetett a világ bűneiért. János evangéliuma első részének 12. versében ezt olvassuk. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében. Az ember nem tudja imádni, szolgálni vagy tisztelni Istent, amíg oda nem megy a rézoltárhoz. Minden pap, minden lévita ez oltárhoz járult. Barátom, a kereszt útja vezet haza. Ha Jézus Krisztus nem került volna a rézoltárra, akkor nem juthatnánk Istenhez. Jézus Krisztus nem csak bárány, aki meghalt értünk. Ő a feltámadt bárány is. János apostol mondja, a Jelenések könyve 5. részének 6. versében, hogy a bárány, aki megöletett. A rézoltár a Szent Sátor bejáratánál volt felállítva. Krisztus keresztje a mennyország előtt áll. A földön emelték föl, de nincs bejárás a mennyországba, csak e kereszt útján. Az oltárt takaró réz az ítéletről beszél. A rézzel borított sittimfa elmondja, hogy Jézus kész volt föláldozni magát. Milyen csodálatos képe ez Krisztus keresztjének! Készítesd el a hajlék udvarát is! A déli oldalon legyen szőnyek fala az udvarnak sodrott lenfonálból. 100 könyök hosszú legyen ezen az oldalon. Az udvar kapuja 20 könyöknyi függöny legyen, kék és piros bíborból, karmazsinfonálból és sodrott lenfonálból, művészi módon kihímezve. Mózes 2. könyve, 27. rész, 9. és 16. vers. A függönyök színe ismét sokat beszél. A kék a menny színeként beszél arról a tényről, hogy Krisztus a mennyből származott. A skarlát Krisztus emberségéről és arról a vérről beszél, amit az emberiségért adott. A bíbor a kék és piros keveréke volt, és ez a királyság színe, amely Krisztus királyságát mutatja be. Ilyen volt az udvar kapujának a függönye, amelyen át beléptek a papok és a léviták. Ez a belépés csak 5 könyök magas volt, és a kerítés, ami a Szent Sátoron kívül futott, 150 könyöknyi hosszú volt. Ezt fehér len takarta körös körül. Ez választotta el a bentlevőket a kintlevőktől. E fejezet vége nagyon érdekes. A lámpába való olajjal foglalkozik, és szokatlan, hogy ezt a témát éppen ezen a helyen kell előhozni. Te pedig parancsold meg Izrael fiainak, hogy hozzanak neked olajbogyóból ütött tiszta olajat a méstartóhoz, hogy mindig tehessenek rá égő mécsest. Mózes 2. könyve, 27. rész, 20. vers. Az olaj, mint ahogy már kimutattuk, Isten szent lelkéről szól. Zakariás próféta így magyarázza a lámpatartót. Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel, mondja a seregek ura. Zakariás könyve, 4. rész, 6. vers. A Szentlélek adja a világosságot. A Szentlélek nem magáról szól, hanem Krisztust mutatja be nekünk. A kijelentés sátrában a kárpiton kívül, amely a bizonyság ládája előtt van, gondozzák azt Áron és fiai estétől reggelig az Úr színe előtt. Örök rendelkezés legyen ez nemzedékről nemzedékre, Izrael fiainál. Mózes második könyve, 27. rész, 21. vers. A lobogó láng Krisztust mutatja be. Most már mindez megváltozott. Az Úr Jézus Krisztus visszament a mennybe. Máté evangéliuma 5. részének 14. versében olvassuk, hogy nekünk is a világ világosságává kell lennünk. Jézus mondta, ti vagytok a világ világossága. Mi nem sok fényt terjesztünk, csak Isten lelke használhat fel minket. Ezt az első képet látjuk Krisztusról a jelenések könyvében, amint jár a lámpatartók között. Azt akarja, hogy egyháza élő bizonyságtétel legyen a világban. Krisztus az övéiről beszél. Még egy-két szót kell mondanunk két bútordarabról, amit eddig nem említettünk. Az egyik az illattétel oltára, amiről szó van Mózes második könyve 30. fejezetében. Ha Istent akarjuk imádni, akkor ehhez az oltárhoz kell járulnunk. A másik bútor a rézmedence. Ez a medence tesz tisztává Isten imádatára. A rézoltárnál fogadjuk el Jézus Krisztust, mint megváltót. És a medencénél tisztulunk meg a Szentlélek által. Azután már imádhatjuk Istent. Eddig már láttuk, hogy minden fonal, minden szín és bútor a Szent Sátorban Krisztus munkájára és személyére mutat. Most azokról az emberekről lesz szó, akik a Szent Sátorban szolgálnak. A lévitáknak kellett gondoskodniuk a Szent Sátorról, és Áron meg fiai voltak a papok. Áron volt a főpap. Te pedig hívasd magadhoz Izrael fiai közül testvéredet, Áront, fiaival együtt. Ők legyenek a papjaim. Áron, valamint Nádáb, Abihú, Eleázár és Itámár, Áron fiai. Csináltas szent ruhákat testvérednek, Áronnak, hogy méltóság teljes és ékes legyen. Mózes második könyve, 28. rész, 1. és 2. vers. Hogy Áron főpapként szolgálhasson, bizonyos ruhákat kellett viselnie. Ezek a ruhák Krisztusról szólnak. Igaz, a Mózes második könyvében adott legtöbb útmutatás nem nagyon izgalmas olvasmány, és nem hasonlít detektív regényhez, mégis ez Krisztust jelenti ki. Ugye kíváncsi vagy rá, hogy Isten miért adta ezeket az útmutatásokat? A kisgyermekek képekből tanulnak. A Biblia képes könyv, és Isten meg akarja velünk tanítani az igazságokat, amikor képeket mutat be előttünk. Ezek a ruhák nem abban az értelemben voltak szentek, ahogy azt ma gondolják. A héber szent szó azt jelenti, hogy félretett. Ezeket a ruhákat félretették Isten szolgálatára. Amit félretettek Istennek, az mind szent volt. Tegyük föl, hogy van 1000 forintod a pénztárcádban, és ebből 100 forintot az Úr munkájára akarsz adni. A 100 forintosat talán egy üzletben kaptad vissza, és az üzletes esetleg egy hazárdjátékostól vette át, aki viszont egy prostituáltól kapta, vagy rablótól, és így tovább. Mihelyt azonban ezt a 100 forintosat félretesszük Istennek, akkor az szenté válik. Amit Istennek adunk, az megszentelt ajándékká lesz. Ezeket a szent öltönyöket Isten szolgálatára használták fel. Én nem hordok palástot, mint a léviták, de amikor még aktív lelkipásztor voltam, akkor az egyik öltönyömet kizárólag a szószéken használtam. Amikor prédikáltam, bizonyos értelemben elmondhattam a ruhámról, hogy szent öltöny, mert azt arra tartogattam, hogy abban szolgáljam Istent. Figyeld meg, hogy ezek a ruhák Isten dicsőségét szolgálják, és igen ékesek. Szeretem ezt a leírást. Amikor Isten elé járulunk, akkor igyekeznünk kell a lehető legszebben kinézni. Személyesen nem szeretem, hogy a világ, a test és az ördög igyekszik megszerezni magának minden szépséget. Miért nem adjuk Istennek a szépséget? Ő alkotta a szépet a világon. Ha ezt nem hiszed, akkor figyeld meg a napnyugtát vagy a fák leveleit őszi időben. Nézd az égboltot tiszta napos időben, és figyeld meg a vihar idején. Isten a színek és a szépségek művésze, és a papoknak ezeket a ruháit a legcsodálatosabban kellett elkészíteni Isten dicsőségére. Beszélj minden hozzáértő emberrel, akinek művészi képességet adtam, és készítsék el Áron ruháját, hogy papommá szentelhető legyen. Mózes második könyve, 28. rész, 3. vers. Áront ki kellett választani a főpapi szolgálatra. Ezek képezték az öltözetét. Ezeket a ruhákat kell elkészíteniük. A hósent, éfódot, palástot, mintásköntöst, süveget és övet. Készítsenek szent ruhákat testvérednek, Áronnak és fiainak a papi szolgálathoz. Mózes második könyve, 28. rész, 4. vers. Itt van 6 ruhadarab, amelyet Isten szolgálatában kellett felhasználni. Ezeket Áron viselte, és természetesen átadta azoknak, akik követték őt ebben a tisztségben. Aranyat, kék és piros bíbort, karmazsin fonalat és lenfonalat használjanak hozzá. Mózes második könyve, 28. rész, 5. vers. Ezeket a ruhákat a legjobb anyagból kellett összeállítaniuk. Úgy érzem, hogy Istennek kell adnunk a legjobbat, de meg kell vallanom, hogy nagyon óvatosnak kell lennem ennél a témánál. Sohasem használtam olyan gépkocsit lelkipásztori szolgálatom idején, amit a legdrágábbnak tekintettek az emberek, mint például Cadillac-et vagy Lincoln-t. Egyszer valaki felajánlotta, hogy vásárol nekem egy drága kocsit, de nem fogadtam el. Jelenleg egyszerű kocsit hajtok, de őszintén szólva éppen úgy érzem magam, mintha Cadillac kocsit hajtanék. Itt kell nagyon óvatosan fogalmaznom. Ismerek egy bizonyos lelkészt, akit nagyon bírálnak azért, mert amikor egy napon többen elmentek az irodájához, akkor csak Cadillac kocsik parkoltak mindenütt a környéken. Állandóan könyörög és sürgeti az embereket, hogy adjanak pénzt a munkájára. Hadd mondjam, hogy a szolgálatra küldött pénzt nem szabad haszontalanságra fordítani. Nagyon óvatosnak kell lennünk, hogy kinek vagy milyen ügynek adunk pénzösszegeket. Igyekeztem mindig nagyon vigyázni a pénzre, hiszen én is kérem az embereket, hogy segítsenek a rádiós szolgálatban. Ezért van egyszerűbb autóm. Tehát, ha valaki azt gondolja, hogy mégis egy Cadillac kocsit ajándékoz erre a munkára, az feledkezzék el erről. Komolyra fordítva a szót, nagyon kell vigyáznunk ezen a téren. Másrészt föl kell ismernünk, hogy Isten a legjobbat várja tőlünk. De ez nem föltétlenül azt jelenti, hogy a legjobb autót kell hajtaniuk a lelkipásztoroknak. Amikor új irodánkba költöztünk, el kellett döntenünk, hogy milyen eszközöket és fölszereléseket vásároljunk, drágábbakat vagy olcsóbbakat. A szolgálatunkhoz a legjobbat vettük, mert a rádiós istentiszteleteken a legjobb minőségű eszközöket kell fölhasználnunk. Úgy érezzük, hogy a jó fölszerelés nagyon fontos Isten szolgálatában. Bízom abban, megérted, amit mondok, mert úgy vélem, hogy Istent annyian igyekeznek becsapni és félrevezetni, mint ahogy próbálták ezt tenni Malakiás korában. Malakiás próféta fölvetette ezt a kérdést. Becsaphatja-e az ember az Istent? Ti mégis be akartok csapni engem. Ezt kérdezitek, mivel akarunk becsapni? A tizeddel és a felajánlásokkal. Malakiás könyve, 3. rész, 8. vers. Isten ismeri az embernek ezt a szándékát. Ugyanilyen emberek éltek Mózes korában, és ma is ilyen emberekkel találkozunk. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám! Köszönöm, hogy annyi jóval megáldottál. Segítségedet kérem ahhoz, hogy a nekem adott javakból a legszebbet, a legtökéletesebbet adjam neked vissza, és teljesen neked áldozzam az életemet. Az Úr Jézus Krisztus nevében. Ámen.